Kedves jó Mária, de a rádióhallgató testvérek, a Tridenti Zsinat hivatalos kihirdetésének a megtagadása gátolta ugyanis Franciaországban a katolicizmus megújódását, de azt már legfeljebb csak elódázni tudta, érvényesülét azonban nem bírta már megakadályozni. Azok a szellemi erők, amelyek a vallási életet általában fellendítették, utat törtek maguknak a hivatalos tényezőknek a támogatása nélkül is. Kétségtelen, hogy olyan belső erőforrások táplálták a reformot, amelyek döntő, történelmű jelentőségűek. Ilyen volt például a francia néplélek erős, nemzeti egységérzete, amely a hugenotta gondolatvilágban és a hugenották politikai törekvéseiben a nemzeti egység széthullását vette észre, ezért eleinte ösztönösen, később azonban már tudatosan lépett fel a katolikus vallás támogatásában. Ezen az érzésen átvált a francia klasszicizmus megalapítója Pierre de Ronsard, francia katolicizmus zászlóvivőjévé. Correiro velencei követ jelentése érdekesen mutat rá arra is, hogy a túlfűtött hugenotta szenvedély kilengései hogyan változtatták meg a francia közvéleményt épp a pápaságról az egyház javára. A vallásszakadás előtt, írja Correiro, a franciák általában kevés odadást mutattak Róma iránt, mert a pápában inkább a rivális olasz uralkodót látták, mint sem az egyház fejét, és a kereszténység legfőbb pásztorát. A hugenották fellépése után azonban hamarosan ismét úgy kezdtek rá tekinteni, mint Krisztus földi igazi helytartójára, és ebben a felfogásukban annál jobban megerősödtek, minél hevesebben támadták a pápát. Még azok is, akik addig a vallással keveset törődtek, az átlagnál jóval nagyobb tisztelettel fordultak az egyház felé, hogy ezzel is megmutassák hugenotta ellenes állásfoglalásukat. Rendkívüli mértékben emelte a Szentszék tekintélyét az akkori pápának, ötödik Piusznak az élete és uralkodása. Nagy tetszést váltottak ki a Rómában életbe léptetett reformok. Mint hallatlan dolgot csodálták, ötödik Pius merev tartózkodását rokonaival szemben, és azt, hogy ezeket nem tette grófokká vagy hercegekké, hanem meghagyta addigi szerény hivatalaikban. Ez a nép előtt már egymagában is elég volt a pápa mélységes tiszteletéhez, mert ebből azt látták, hogy a pápának nincsenek önző érdekei, hanem csak is a közjóra törekszik, és arra irányítja minden gondolatát, hogy a tévtanokat megsemmisítse, az egyházba becsúszó visszaéléseket megszüntesse, és a papságot visszavezesse az egyszerű és dicséretes életmódhoz. Ugyanilyen kedvező volt a megújuló francia katolicizmusra a Tridenti Szent Zsinat határozatainak életbe léptetése Avignonban és Venaissinben a pápaság franciaországi birtokain. Egyes reform szellemtől áthatott főpapok, mint Angers, Aix, Reims, Rouen, Bourgogne, Lyon, Tours, Narbonne, Bordeaux, Valence, Poitiers, Embrum és Párizs érsekei, illetve püspökei, a jó példán indulva, saját hatáskörükben már harmadik Henrik király alatt megkezdték a zsinati rendelkezések végrehajtását. Kedvezőbbé vált a helyzet a katolikus reformok nem hivatalos végrehajtására negyedik Henrik király alatt. Ekkor már az egyházi a szellemű kiválasztás a püspöki székek betöltésénél, ha még sok kívánivalót hagyott is maga után, hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben érvényesült, mint elődei idején. mindez pedig elsősorban annak az egyetemes és az egész országra kiterjedő munkának az eredménye, amelyet a katolikus reformáció nagy frontharcosai, a jezsuiták, a kapucinusok, majd az oratoriánusok és a ferencesek és egyéb rendek végeztek, hogy az összes társadalmi rétegekben megszilárdítsák a régi vallási meggyőződés meglazult gyökereit. Olyan közszellemet igyekeztek teremteni, amelynek befolyása alól a kormányok sem vonthatták ki magukat, ha hivatalosan nem is ismerték el a zsinatot, a közvélemény nyomása alatt el kellett tűrniük, hogy a püspökök végrehajtsák a zsinati reformokat, a jezsuiták is az oratóriánusok szemináriumokat szervezzenek, hogy ezzel visszaadják a francia társadalomnak azt, amiben legnagyobb volt a hiány, a katolikus reform szellemmel áthatott papságot. Így a francia katolikus megújódás kétfelől jutott el a győzelemhez. A Guiszek vezetése alatt lezajló védelmi harc a hugenották politikai uralomra jutását akadályozta meg. Az emberek lelkén végzett nagy átalakítás pedig olyan közszellemet teremtett, mely a politikai élet irányításában is erősen éreztette az ő hatását. A franciaországi és németországi valláspolitikai események befolyása alatt nagy politikai megrázkódtatások között nyert megoldást a vallási kérdés Németalföldön is. Ez a terület szintén a Habsburgok birtokállományához tartozott, 16 tartományra oszlott s felölelte a mai Belgiumot és Hollandiát is. A hitújítás németalföldi terjeszkedés parkodott megakadályozni intézkedéseivel. Ezek közt volt főképpen az egyházi inkvizíció bevezetése, a németalföldi egyházkormányzat átszervezésére vonatkozó kísérlete. Az eddigi 4 egyházmegye helyett 18 püspökség felállítását tervezte, hogy a püspökségek számának szaporításával biztosítsa az egyházkormányzat intenzívebb gyakorlását. Célját azonban nem érte el. Az inkvizíciót bevezette ugyan, a püspökségek területi átalakítására nem jutott ideje. A protestantizmus így, ha nem is korlátlanul, de szabadabban terjedhetett Németalföldön. Mint annyifelé Európában, úgy itt is, a nemesség és gazdag polgárság, ha nem akart is elszakadni az egyháztól, de a liberális, erázmusi vallási felfogástól áthatva igen kapható volt az új vallási elvekre. A birodalommal való élénk kereskedelmi összekötetés révén először a lutheri vallásrendszer kezdett terjedni, később azonban a francia hugenották befolyása alatt a kálvinizmus is utat tört magának, sőt erőszakosságával és türelmetlenségével hamarosan háttérbe szorította a lutherizmust. Az alsóbb néposztályok körében terjedő és kommunista irányzatú újrakeresztelők szektájának nem volt politikai jelentősége, a katolicizmus pedig a tartományok többségében megtartotta uralkodó helyzetét. 5. Károly király a legkeményebb eszközöktől sem riadt vissza, hogy Németalföld vallási épségét biztosítsa, a központi kormányzatot megerősítse. Ez utóbbira vonatkozó rendelkezései erősen megszorították a tartományok autonómiáját, és még a rendiség jogait is. De 5. Károly alatt a szakítás mégsem következett be az uralkodó és Németalföld között. Ennek több oka volt, így a császár személyes fellépésének varázsa Németalfölddel való nyílt és természetesen áradó együttérzése, tökéletes flamand beszéde és a németalföldiekkel való közvetlen modora teljesen meghódította a németalföldieket. pedig 5. Károly univerzális politikája csöppet sem kímélte Németalföld anyagi erőforrásait. Jó viszonyhoz hozzájárult, hogy 5. Károly ismerte a németalföldiek nemzeti érzékenységét és a politikai tisztségeket, és a kormányzati szervek vezetését tisztán németalföldiekre bízta, úgyhogy közéleti szereplés tekintetében sem a nemesség, sem a polgárság nem érezte magát mellőzöttnek. Politikai szerepet játszó főnemességnek különösen 3 tagja emelkedett nagy befolyásra és tekintélyre 5. Károly alatt. Az admirális Horngróf, Egmont gróf, a győzelmes hadvezér, Artois és Flandria kormányzója, de főképpen Orányai Vilmos herceg, Holland-Zéland és Utrecht helytartója, ki később a németalföldi protestantizmus vezére lett. Az Orányai herceg nem csak a németalföldi rendiség politikai jogainak volt egyik fő képviselője, hanem mint a német nassaui ház tagja, tehát birodalmi rend képviselője volt annak a politikai irányzatnak is, amely Németalföldnek a birodalomhoz való szorosabb kapcsolatát kívánta. Pedig Németalföld nem a német birodalom, hanem a Habsburg ház birtok állományát alkotta, és a Habsburg háznak 5. Károly lemondásával beálló kettészakadásakor Spanyolországhoz csatoltatott. Vilmos kezdetben a lutheri vallásban nevelkedett, majd a brüsszeli udvarban katolikus környezetben nőtt fel, de a 100 választófejedelem leányával kötött házassága és a Hessen házzal való kapcsolata mind szorosabb kötelékekkel fűzte a német luteránus fejedelmekhez és általában a protestánsokhoz. Vallási tekintetben egyébként legalább eleinte közömbös volt, és vallási kérdés is csak eszköznek tekintette az ő politikai céljaira. Világosan kitűnik ez a pápához és apósához, Móricz Szász választófejedelemhez akkoriban itt leveleiből. Emellett éles eszű politikus, nagyszerű emberismerő és megnyerő képességű diplomata. Céljait titokban tudta tartani, de a legválságosabb helyzetekben is rögtön felismerte a tennivalókat. Az uralkodó és Németalföld között a jó viszony akkor változott meg, amikor 5. Károly után Németalföld is II. Fülöp spanyol király uralma alá került. Izzig vérig spanyol lelkületéből, rideg és tartózkodó jelleméből teljesen hiányzott atyának közvetlensége és szeretetre méltósága. Idegennek érezte magát Németalföldön, de Németalföld is idegenül fogadta. Az uralkodó és a nép lelke már akkor elszakadt egymástól, amikor II. Fülöp először és utoljára megjelent Németalföldön. A németalföldi rendek már első politikai intézkedésében észrevették a rendi jogok teljes megsemmisítésére irányuló törekvéseit. Hogy Németalföld élére, mint általános helytartót, éppen féltestvérét, Pármai Margitot állította, még nem nyújtott alkalmat az elégedetlenségre. Hogy azonban a hatalom igazi gyakorlását Granvella bíboros meghelni érsek, mint az államtanács elnöke vette át, az éppen az államtanács legtekintésebb tagjainak, így Horn és Egmont grófoknak, Orányai Vilmosnak sértette az érzékenységét, és nem nemes és ráadásul idegen származású elnök miatt megtagadták az államtanács ülésein való részvételüket. A rendeletekkel való kormányzás, a tartományi autonómiák elsorvasztása valláskülönbség nélkül általános elégedetlenséget keltett, és egész Németalföldet lázongásba hozta. Ennek egyik fővezére éppen a katolicizmus feltétlen és törhetetlen híve Egmont gróf lett. ezt a nacionalista rendi mozgalmat, amely végül Granvella elbocsátásával végződött 1564-ben. A prédikátorok a kálvinizmus javára iparkodtak kamatoztatni. A Fülöp ellenes nemzeti ellenszenf jó alkalmat nyújtott azoknak a királyi rendelkezéseknek a támadására, amelyekkel az éppen olyan mértékben katolikus, mint spanyol, második Fülöp a katolicizmust erősíteni, a protestantizmus terjedését megakadályozni szándékozott. E téren tett intézkedései nem jelentettek újdonságot, csupán keresztül vitelét 5. Károly végre nem hajtott terveinek. A német alföld ez abból állt, hogy a püspökségek számát emeli, a német alföldi egyházmegyéket önállósítja, a Kölni és Reims-i érsek joghatósága alól pedig kivonja. Ezek az intézkedések egy nacionalista mozgalom keretébe is beillettek, protestáns részről mégis heves agitálás indult meg ellenük. Az a hamis jelszó, hogy a király püspök kinevezési joga és a püspökök politikai jogai Németalföldön csak erősíteni fogják a spanyol befolyást, a katolikusok nagy részét is megtévesztette, mert nem látták át az egyház kormányzat reformjának vallási célját és jelentőségét. A fényűző életű németalföldi katolikus nemességet egyébként anyagilag is érintette a püspökségek szaporítása, mert ez a nagyobb egyházi jövedelmek csökkenését vonta maga után. Márpedig ezeket az akkor általánosan dívó európai szokás szerint a papi pályán működő nemesi sarjadékok élvezték. Mivel pedig Fülöp intézkedései ellen ezek is állást foglaltak, nem tudod, hogy a katolikusok nagy tábora főpapjaik példájára egyedül haladt a katolikus egyházi reform ellenzőivel. Mindez pedig a protestánsok, főleg a kálvinisták táborát erősítette. Ennek élére most Berdone gróf és Orániai Vilmos öccse, Nassau Lajos állott. Maga Orániai Vilmos, ha titokban támogatta is a mozgalmat, nyíltan még nem csatlakozott hozzá, és bár 1564-ben már tárgyalásokat kezdett a francia hugenottákkal, vallási meggyőződését annyira el tudta rejteni, hogy egyesek pápistának, mások kálvinistának vagy luteránusnak tartották. Az annyira sóvárgott békét Granvella eltávolítása sem hozta meg. A protestánsok most már a tridentizsinat ellen is harcot indítottak, és 1565-ben az inkvizíció visszavonását kívánták a királytól. Ennek 5. Károly idejétől kezdve mintegy 2000-en estek áldozatul. Közben erősítéseket is nyertek a Genfből, Német-Franciaországból, még Angliából beözönlő prédikátorokban, akik elsősorban az alsó néposztályok terszeri katolikus ellenes felizgatásával törekedtek a protestantizmus győzelemre segíteni. Sikert különösen Flandria nagy kereskedő bócaiban és ipari városaiban értek el a munkások fellázításával. Gyalázó röpiratok ezrei forogtak közkézen, falvakban és városokban, az egyház és a király ellen. E kettőt, az egyház és a királyt most már együtt emlegették mindig. Jól lehet, a nemzeti mozgalomban a katolikusok éppen úgy ellenálltak a királynak, mint a kisebbségben lévő protestánsok. Ilyen előkészület után 1566. augusztusában megkezdődött a templomdúlás, képrombolás, az oltári szentségnek eddig még hallatlan meggyalázása. Megbecsületetlen kincsek, kelyhek, szentségtartók, szobrok, képek, könyvek, kéziratok, műemlékek és sírhelyek pusztultak el. Antwerpenben egyetlen templom, kolostor, kápolna, kórház nem maradt éppen. Ekkor rombolták le a város gyönyörű székesegyházát is. Flandriában már augusztus 7-én 400-ra rúgott a lerombolt templomok száma. Csak Brügy, Cambrai és Doly szakadt meg a rombolástól, ahol a katolikusok éberek voltak, és idejében felfegyverkeztek. Az ország egy részében a katolikus istentisztelet teljesen megszűnt. Egy 1566-ban Antwerpenben tartott zsinaton megalapították a kálvinisták németalföldi egyházi szervezetét is. Kitűnt azonban, hogy a luterán a fanatizmus ilyen vad eszközeivel. A katolicizmust még nem lehetett kiirtani Németalföldön. A kormány leverte a lázadást, Orányai Vilmos pedig, mint a mozgalomban leginkább kompromitált egyéniség, bár nyíltan nem vett benne részt, kénytelen volt Németalföldről Nassauba menekülni. A békét azonban mégsem lehetett helyreállítani, és majd innen folytatjuk tovább ezt a nagyon egyháztörténelem szempontból nehéz témát, és hát nem éppen a legkellemesebb dolgokról esik majd szó, mert hát ilyen volt az akkori helyzet, és sajnos a békétlenség ördöge az mindig ott munkálkodik, ahol béke van, ahol szeretet van, és ott ők megpróbálnak mindent, ami emberi nemes dolog, lerombolni a békétlenség, a gyűlölködés, a szeretetlenség által. Soha ne hallgassunk ezekre a gonosz emberek csábítására, hanem mindig maradjunk hűségesek az igaz tanításhoz, Jézus Krisztushoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!